Oroszország lényegében elszakította a Krím-félszigetet Ukrajnától, a Nyugat szerint ez a 21. század eddigi legsúlyosabb válsága. Nincs menekült áradat az ukrán-magyar határon, Magyarország határozottan kiáll Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett. 7 díjat besöpörve tarolt a Gravitáció az Oscar átadáson, a legjobb film mégis a 12 év rabszolgaság lett. Jó napot kívánok! A 21. század eddigi legsúlyosabb európai válsága a mostani, jelentette ki a brit külügyminiszter. Nyugati politikusok az ukrajnai beavatkozás azonnali leállítását követelik, miközben Vlagyimir Putyin az ott élő oroszok érdekeire hivatkozik. Közben hírügynökségi jelentés szerint orosz katonák újabb stratégiai pontokon, köztük a Kercsi szoros krími oldalán lévő Komp kikötő fölött is átvették az irányítást. Orosz forrás szerint már több ezer ukrán katona, köztük az ukrán flotta újonnan kinevezett parancsnoka állt át és tett hűségesküt az orosz barát krími hatóságoknak, és újabb orosz hadihajók is érkeztek Szevasztopol kikötőjébe.
Mára az összes jelentős ukrán laktanyát körbevették vagy lefegyverezték az orosz katonák a Krím-félszigeten. A forgatókönyv szinte mindenhol ugyanaz, páncélosokkal elállták a kijáratot, és a katonák felsorakoztak a kerítés mentén. Ez történt az ukrán haditengerészet fedóziai bázisánál és a privolnojai laktanyánál is. Az ukrán parancsnok higgadtan igyekezett kezelni a kialakult helyzetet. Azt mondta, megvédik a katonai felszerelésüket, és az a fontos, hogy senki ne süsse el a fegyverét, és elkerüljék a vérontást. Az oroszok néhány helyen a levegőbe lőttek, de összecsapás sehol nem volt. A laktanyák körül megjelentek a helyi oroszok is, akik boldogan fogadták az orosz katonák megjelenését. Jól tették, hogy idejöttek, szükség volt rájuk, mondta ez az idős krími. Délelőtt újabb stratégiai pontot foglaltak el az orosz barát katonák. Már nem csak a fontosabb repülőtereket, a főutakat és a kikötők környékét ellenőrzik az Oroszországból érkezett egységek, illetve az oroszul beszélő krímiekből álló csapatok, hanem a Kercsi szoros ukrán oldalán lévő kompátkelőt is. Itt csak néhány kilométer választja el egymástól Oroszországot és a Krím-félszigetet, így Kompal könnyen újabb erőket küldhet Moszkva a válságövezetbe. Közben egyre több ukrán katona áll át és fogad hűséget az orosz barát krími kormánynak. Vasárnap az ukrán flotta főparancsnoka is, akit már az új ukrán vezetés nevezett ki alig néhány napja, váratlanul hátat fordított a kijevi kormánynak. Bejelentette, hogy a flotta nem száll szembe az orosz erőkkel, és leteszi a fegyvert. Én, Denis Berezovszky, hűséget fogadok a krími autonóm köztársaság népének és Szevasztopol városának. Parancsnokként pedig engedelmeskedem a krími autonóm köztársaság parancsainak, mondta az admirális. Kijevben hazaárulás miatt eljárást indítottak Berezovszky ellen, az ukrán főügyészség pedig arra figyelmeztette a katonákat, hogy hazaárulásnak tekintik a fegyverek átadását és a katonai körlet önkényes elhagyását. Elrendelem, hogy a jobb szektor katonai alakulatokat alakítson minden ukrán régióban. Adta ki a parancsot a kijevi tüntetések idején ismerté vált ukrán radikális jobboldali szervezet vezetője, aki hibának tartja, hogy az ukrán katonák nem szállnak szembe fegyveresen az orosz csapatokkal. Jaros ellen közben Oroszországban büntető eljárást kezdeményeztek terrorizmusra való uszítás vádjával. A krími tatárok közül már sokan csomagolnak. A félsziget lakosságának 12%-át kitevő tatárok sokszor kerültek konfliktusba az oroszokkal a történelem folyamán. Úgy vélik, ha a félsziget orosz fennhatóság alá kerül, nem sok jóra számíthatnak.
Magyarország békét, biztonságot és a nemzetközi jog tiszteletben tartását szeretné. Ezt mondta Orbán Viktor az ukrajnai válsággal kapcsolatban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukrajnai magyarok számíthatnak Magyarországra.
Magyarország nem része ennek a konfliktusnak. A magyarok biztonságban vannak, Magyarországon is és Kárpátalján is, és a magyar kormány azon dolgozik, hogy biztonságban is maradjanak. Egyébként a külügyminiszterünk most éppen Brüsszelben van. Magyarország része a közös európai erőfeszítéseknek, amelyekkel békét, biztonságot és a nemzetközi jog tiszteletét szeretnénk elérni. Ezekért a célokért dolgozunk az európai egységes válságkezelésen belül.
Németh Zsolt külügyi államtitkár a ma reggelben cáfolta azokat a sajtóinformációkat, hogy tömegesen jönnének át Magyarországra a kárpátaljai magyarok.
Nem igaz, hogy ezres nagyságrendben jöttek volna át, de valóban egy kacsa fölröppent a nagyszőlősi járásban, és onnan több száz fiatal elindult, de azt gondolom, hogy most itt is fontos világossá tenni, hogy nincs általános mozgósítás sem Ukrajnában, Kárpátalján meg különösen nem, tehát semmifajta pániknak semmiféle indoka nincsen.
Az ukrán-magyar határszakasz teljes hosszán nyugalom van, senki nem kért menedékjogot, határsértés nem történt, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elmúlt 24 órában a személy és a gépjármű forgalomban kiugró változás nem volt tapasztalható. A vezető európai és amerikai politikusok szerint az ukrajnai beavatkozással nemzetközi jogot sért Oroszország, így továbbra is a katonai műveletek azonnali leállítását követelik Vladimir Putyintól. Barack Obama amerikai elnök és David Cameron brit miniszterelnök például azt üzente, hogy Oroszországnak jelentős árat kell fizetnie, ha nem változtat Ukrajnával kapcsolatos irányvonalán. A nyugati országok elsősorban gazdasági és diplomáciai szankciókat emlegetnek. Vladimir Putyin ezzel szemben úgy véli, hogy az orosz lépések megfelelnek az Ukrajnában kialakult rendkívüli helyzetnek. Az orosz elnök Angela Merkel német kancellárnak telefonon azt mondta, szerinte szélsőségesen nacionalista erők veszélyeztetik az Ukrajnában élő orosz lakosságot, akinek védelemre van szüksége. Az ukrán válság miatt történelmi mélyponton áll a rubel, zuhantak a moszkvai tőzsdemutatók is nyitáskor. A forint is gyengült, 1 euró árfolyama délelőtt meghaladta a 313 forintot. Az IMF küldöttsége már ma Kijevbe utazik, hogy tárgyaljon egy legalább 15 milliárd dolláros hitelmegállapodás előkészítéséről. Ukrajna vezetői szerint mintegy 35 milliárd dollár segítségre lenne szükség a csőd elkerülésére a következő 2 évben. A 7 vezető ipari hatalom pénzügyminiszterei is ígértek pénzügyi támogatást Ukrajnának. Egyes vélemények szerint a mostani a hidegháború óta a világ talán legforróbb konfliktusa. Miközben a világ agresszióról beszél, a Krím lakosságának jelentős része várja az orosz csapatokat és tőlük remél védelmet. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a katonai erődemonstráció eredményeként ugyanakkor egy széles orosz ellenes összefogás jött létre a világban, és a helyzet a szétesőben lévő ukrán ellenzéket is összehozta.
Hatalmas ünnepséggel emlékeztek meg Moszkvában és Kijevben is 1954-ben az orosz és az ukrán nép egyesülésének 300. évfordulójáról. 60 évvel ezelőtt ebből az alkalomból ajándékozták a Krím-félszigetet Ukrajnának. Mivel akkor még Ukrajna is szovjet tagállam volt, a döntés csak szimbolikus lehetett. A Szovjetunió széthullásakor viszont éles vita alakult ki a Krím-félsziget hovatartozásáról. Szimferopolban tüntetéseket, majd népszavazást is tartottak, mert az ott élő lakosság inkább Oroszországhoz húzott. Oroszország is szerette volna megszerezni a területet gazdasági és katonai fontossága miatt. Végül az orosz parlament 1992-ben lemondott területi követeléséről, és a Krím-félsziget azóta is Ukrajnához tartozik. Viszont az orosz haditengerészeti bázis központja a félsziget déli csücskében, Szevasztopolban van, amit 2042-ig bérelnek, vagyis az orosz jelenlét azóta is folyamatos. A független Ukrajna történetében folyamatosan feszültséget okoz a nyugati és az orosz orientáció közötti politikai küzdelem, és ezzel párhuzamosan az orosz nemzetiségűek, valamint az ukránok és a Krimből többször is kitelepített őslakos tatárok közötti etnikai konfliktus. Ez a térkép Ukrajna nyelvi megosztottságát mutatja. Az ország északi és nyugati részén az ukrán nyelvűek vannak túlsúlyban, míg a déli és keleti területeket az orosz ajkú lakosság uralja. Ez a másik térkép a politikai erőviszonyokat ábrázolja. A sárga részek az unióhoz húzó ellenzéket támogató régiókat jelölik, a kékek pedig a Janukovics párti területeket jelzik, akik Oroszországgal folytatnának szorosabb együttműködést. A két képet összevetve jól látszik, hogy az etnikai és a politikai megosztottság fedi egymást. A két nép közötti ellentét Janukovics menesztésével éleződött ki újra.
Az oroszok egy olyan erődemonstrációt csináltak, ami nem túl célszerű.
Erődemonstráció és elhibázott taktikai lépés volt, hogy az orosz parlament felsőháza jóváhagyta a katonai erők ukrajnai alkalmazását, mert így az oroszokkal szemben egy széles koalíció jött létre a világban. Ez a Híradónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő véleménye. Nógrádi György szerint ráadásul ez a helyzet a szétesőben lévő ukrán ellenzéket is összehozta.
Egy törésvonal jött létre Ukrajnán belül, ahol a törésvonal lényege, hogy ukrán vagy orosz többség van-e. Különös törésvonal van a Krímbe, ahol az ott élő 12% tatár gyűlöli az oroszokat. A kérdés az, hogy ezeket a tatárokat felfegyverzi az ukrán kormány, akkor polgárháború van, vagy pedig a tatárok behívják-e a muzulmán szélsőségeseket, és Irak, Szíria, Afganisztán után sor kerül egy újabb olyan helyi háborúra, ahol a következmények beláthatatlanok.
1994-ben éppen Budapesten az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország megállapodást kötött, amelyben garantálják Ukrajna határait. Cserébe az ukránok átadták atomfegyvereiket az oroszoknak. Most ezt az egyezményt kérik számon Oroszországon.
Senki nem akar se az Európai Unió részéről, amely nem képes, sem a NATO részéről, amely nem akar katonai konfliktust Oroszországgal, de a hidegháború visszatért.
Ennek ellenére a szakértő szerint a katonai veszély csak másodlagos Ukrajna számára. Az igazi problémát a gazdasági csőd veszélye jelenti.
A következő időszak egy nagy felívelő korszakba vezet el bennünket, mondta Orbán Viktor Kőszárhegyen egy autóipari beszállító cég üzemcsarnokának átadásán. A miniszterelnök kifejtette, hogy 2010-ben nehéz helyzetből indult neki a kormány és az ország, de a hazai vállalkozások fejlesztései, beruházásai azt mutatják, hogy mára túljutottunk ezen. Orbán Viktor hozzátette, a cég több mint félmilliárdos beruházásával 110 új munkahelyet teremt. Ezzel kapcsolatban megismételte, a kormány azt szeretné, ha az exportképes kis és közepes vállalkozások száma 12 000-re emelkedne a mostani mintegy 2 000-ről.
Nem kevesebb munka áll előttünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy meghatszorozzuk azoknak a magyar kis és középvállalkozásoknak a számát, akik képesek itthon termelni és az itthon megtermelt termékeiket külföldön értékesíteni.
Ma sem ment el Simon Gábor a mentelmi bizottság ülésére, így továbbra sincs magyarázat arra, hogy honnan került az MSZP volt elnökhelyettesének osztrák számlájára, amint egy 240 millió forint. A testület szocialista tagjai sem vettek részt a zárt ajtós tanácskozáson. A tervek szerint a bizottság megvizsgálja Simon Gábor hozzátartozóinak a vagyonnyilatkozatát, hát ha azokból kiderül valami a titkos vagyon eredetéről. Azt is vizsgálják, vissza lehet-e fizettetni Simon Gáborral a 2009, vagyis az első valótlan vagyonnyilatkozata óta felvett képviselői jövedelmét, ami mintegy 36 millió forint. Már csak néhány órájuk maradt a pártoknak és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselőválasztáshoz induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást. Délután 4 óráig kell leadniuk a jelölteknek az ajánlóíveket, és addig lehet bejelenteni az indulási szándékot is. A 106 egyéni országgyűlési képviselői helyért már 746 hivatalos jelölt indulhat az április 6-ai parlamenti választáson. Több mint 1000 jelmezes űzte el a telet a mohácsi busójáráson. A dunaparti városban Áder János köztársasági elnököt is tiszteletbeli busóvá avatták. A busójárást 5 éve választották be az UNESCO szellemi kulturális örökségei közé. Az idei fesztiválra több mint 80 ezer látogató volt kíváncsi. A busójárás holnap zárul a telet jelképező fakoporsó égetésével.
Csütörtök óta a busóké Mohács. A farsangolásnak az a célja, hogy a maskarások elűzzék a telet. Az állarc, a ruházat a török hódoltság korából származik.
Legelső az állarc, utána a bunda, a fehér sokacnadrág, és utána a csizma vagy bocskor.
A busójárás a mohácsi sokac hagyományból mára már igazi turista látványossággá vált.
Nem csak ma jöttünk ide a busójárásra, direkt ebből érkeztünk.
Mindig szépek a busok, és egy kicsit ijesztőek is.
A Sokácok híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés említi először. A legenda szerint a mohácsi sokácok a törökök elől a Duna túlsó partján lévő Mohácsi szigetre menekültek, majd álruhákat és ijesztő állarcokat öltve tértek vissza a folyón, ezzel riasztották el a törököket a városból. Mostanra ez a hagyomány világszerte ismert farsangi fesztivállá nőtte ki magát, 5 éve pedig az UNESCO szellemi kulturális örökség része.
A Mohácsi búsójárás 2009-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. Ez a téltemető, tavaszköszöntő hagyományunkat a sokacok hozták be még annak idején ide Magyarországra, és elmondható, hogy itt Magyarországon, illetve Horvátországban is gyakorlatilag csak a mohácsiak őrizték meg ezt a hagyományukat.
A Mohácsi főtére 40 csoport több mint 1000 búsója vonult be, hogy elűzzék a telet és köszöntsék az új busókat. Idén Áder János avatta fel a legfiatalabb maskarásokat, majd a busók a köztársasági elnököt is tiszteletbeli busóvá fogadták. A téltemetés húshagyó kedden a főtéri koporsó égetéssel zárul.
Steve McQueen 12 év rabszolgaság című drámája nyerte a legjobb filmdíját a 86. Oscar-díjátadó gálán Los Angelesben. Kate Blanchett, a Blue Jasmine főszereplője kapta a legjobb színésznő díját, míg Matthew McConaughey a Mielőtt meghaltam című dráma színésze vehette át a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést. A legjobb rendezőnek járó díjat a mexikói Alfonso Cuarón Gravitáció című filmjéért vehette át. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot Jared Leto a Mielőtt meghaltam című film szereplője kapta, a női mellékszereplőnek járó díjat pedig Lupita Nyong'o kapta a 12 év rabszolgaság című filmben nyújtott alakításáért. Olasz alkotás a Nagy szépség vitte el a külföldi filmnek járó díjat, míg animációs kategóriában a Jégvarázs győzött. Sport, majd időjárás jelentés következik. 16 óra 40 perckor is várjuk Önöket híradóval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az eltűnt férfi Sebestyén Gábor.
Rendszergazdaként hozzáférése volt a Ritton összes adatához.
Engedjék meg, hogy bemutassam a kiemelt ügyek osztályának új nyomozóját.
Csak szerelt valamit a számítógépében, és elrohadt.
A Winchester.
Az eltűnése délutánon a Ripton ügyfélszolgálatát hívta.
66, 79.
A saját magának hagyott üzenetet?
Az adatok a Winchesteren valakinek sokat érnek. Lehet, hogy zsarolt velük valakit.
Állj! Vége a játéknak.
Action, a 6. évad. Ma este az M1-en.
Néhány ezer forintos zsákmányért több ember életét és 100 milliós értéket veszélyeztettek. Bíró előtt a fiatalok, akik nyomás alatt lévő gázcsövet loptak egy erdőkertesi családi házról. A vezetékekből kiömlő gáz percek alatt áraszthat el épületeket. A hangsebességnél is gyorsabban terjedő robbanás pedig mindent romba dönthet. Mégis évente több tucat fémtolvaj vállalkozik ilyen ön- és közveszélyes akcióra.
Kék fény. Ma 21 óra 20 perckor az M1-en.
Erdei Zsolt. Salva Dzsomárdásvili. A Buf. Félnehézsúlyú profi ökölvívó mérkőzés a WBO Európa bajnoki övéért. Szombaton este az M1-en.
Már csak 34 tagú Pintér Attila kerete, jó napot kívánok! A vasárnapi osztrák bajnokin állkapocs csont törést szenvedő kapusra Gulácsi Péterre nem számíthat a finnek elleni szerdai mérkőzésen a szövetségi kapitány. Friss hír, hogy május 22-én Debrecenben az új Nagyerdei stadionban Dániát fogadja majd a labdarúgó válogatott. Szombaton Kecskeméten lép kötelek közé Erdei Zsolt, ma reggel grúz ellenfele is megérkezett Budapestre.
A grúz Salva Dzsamardasvili eddig 36-szor boxolt Grúziában és mindig nyert, Grúzia határain kívül viszont nem kimondottan a célos a mérlege. 8-szor utazott külföldre, 6-szor kikapott, 2 meccs döntetlenre végződött. Dzsamardasvili jól ismeri Erdei Zsoltot, sőt példaképként tekint rá.
Pontosan tudjuk, hogy Erdei Zsolt 2 súlycsoportban volt világbajnok. Már sok évvel ezelőtt felfigyeltünk Erdeire, aki rendkívül technikás boxoló. Igen, példaképnek tekintem, régóta azért dolgozom, azért edzek, hogy olyan legyek, mint ő. Viszont Erdei már 39 éves, én még csak 27 vagyok, a korkülönbségből még gondjai lesznek Zsoltnak. Most már én vagyok a jobb.
Az Erdei Zsolt Salva Dzsamardasvili Európa-bajnoki címmérkőzést szombaton az M1-en élőben közvetítjük.
Az asztali teniszezők Celdömölki országos bajnokságának elődöntői mindkét nemnél nagy csatákat hoztak. Most lássuk, mi történt a döntőkben.
Az Ausztriában légióskodó Jakab János a fináléban az első helyen kiemelt tavalyi győztes Pattantyús Ádámnál bizonyult jobbnak, sima 4-0-ás győzelmet aratott. A nőknél a budaörsi Madarász Dóra, a korábbi többszörös bajnok Braunévát verte a döntőben egyaránt 4 szettben. Jakab pályafutása során 5-ször, Madarász pedig először lett országos bajnok, ráadásul duplázott is, mert Pelgác Andrával párosban is győzött, és idén egyetlen címvédés történt még pedig a férfiak páros versenyében. Linder Ádám és Gerold Gábor ünnepelhetett magyar bajnoki címet immár 4. alkalommal.
Pontosabb, precízebben játszottuk meg a labdánkat, és hát volt egy kis szerencsénk is a döntőben, úgyhogy az szerencsé is mellénk pártolt.
Nagyon össze vagyunk szokva, hiszen annyira sokat játszottunk együtt, hogy megmondhatatlan. Annak idején a postásban együtt pingpongoztunk sokat, és napi szinten gyakoroltuk a párost. Próbáltuk megjátszani azt, amit úgy véltünk, hogy nekik a hiányosságaik, és úgy jól sikerült.
A spanyol labdarúgó bajnokságban Madridban derbit játszottak, amelynek egy nagy nyertese volt a Barcelona.
A ligát 3 pontos előnnyel vezető Real ellen az Atlético bevallottan arra készült, hogy 1951 után először egy idényen belül kétszer is megveri városi riválisát. 3 percig sem bízhattak abban Simeone fiai, hogy könnyű dolguk lesz. Benzema ugyanis gyorsan vezetéshez juttatta a Realt. Durva volt a meccs, az Atlético több büntetőt is számon kért a játékvezetőn. Igaz, Koke révén már a 28. percben egyenlített, sőt a szünet előtt Gabi Fernández már az F-ben kisebbik madridi klubot juttatta előnyhöz. Cristiano Ronaldoék tudták, hogy a vereség eltüntetné előnyüket a tabellán, így mindent megtettek legalább az 1 pontért. 82. percben aztán ki más, éppen a portugál aranylabdás szerezte meg az X-et érő gólt. A 2-2-vel természetesen a nevető 3., a Barcelona lehet a legboldogabb.
A múlt heti bajnoki vereség után természetesen még támadóbban lépett fel a Barcelona az Almeria ellen, aminek a 9. percben lett meg először az eredménye. Neymar lövését még kitolta a vendégkapus, ám Alexis lövésénél már ő is tehetetlen volt. A 24. percben jött az újabb hazai találat. Messi csavart egy szabadrugást Esteban kapujába. 3 perc múlva némileg váratlanul szépített az Almeria. Egy szögletet követően Trujillo fejelt Valdes kapujába. A 83. percig volt szoros a meccs, ezután beindult a Barcelona. Messi fejese még a kapufán csattant, a kipattanóra Puyol érkezett, és az 5-ösön belülről helyezett a vendégkapuba. A vége előtt 1 perccel Xavi is feliratkozott a góllövők közé, 18 méterről tekert Esteban kapujába. Barcelona, Almeria 4-1.
Bronzérmet nyert a Boros László, Tasi Tamás, Sike József összeállítású magyar csapat a futócéllövők 40 vegyes számában a moszkvai légfegyveres EB-n. Sporthírekkel legközelebb a 18 órás híradó után a Dunán jelentkezünk. Addig is szép napot kívánok, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója a Mukamró, a légú tisztító nyákoldó szpré.
Köszöntöm a kedves nézőket! A délelőtt már tapasztalt viszonylag szomorkás időszak folytatódik a következő napokban is, hiszen továbbra is telítéshez közeli, nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik dél-délkelet felől a Kárpát-medence fölé az ezt követő napokban is. Csapadék ugyan nagy mennyiség nem valószínű, és főként a középső területeken néhol még a felhőzet is felszakadhat, illetve megszakadhat, de ezt leszámítva azért nagyrészt erősen felhős idő valószínű. Láthatják, Európa nagy részén tulajdonképpen tulajdonképpen ciklonális a mező, és tőlünk délre egy nagyméretű ciklon örvénylik itt a Földközi-tenger középső medencéjébe. Ezt szállítja hozzánk dél-délkeleti áramlással a viszonylag nagyobb nedvességtartalmú levegőt. Az előttünk álló délutánon is tehát a felhőzet lesz, az összefüggő felhőzet lesz a meghatározó, habár főként a déli határvidéke, illetve a keleti, északkeleti vidékeken azért elő-elő bukkanhat a napfénye, és ezeken a területeken egy kicsit magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A borongós tájakon, és ráadásul a Dunántúlon nagyobb területen még kisebb eső is előfordulhat, ott mindössze 8-10 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Éjszaka is folytatódik az erősen felhős idő, de egyre inkább csapadék az ország nyugati részén, illetve az éjszaka második felében főként a Tiszántúlon lehetséges. A középső területeken helyenként párássá válik a levegő, ott vékonyodhat el a felhőzet, és ott várjuk a hidegebb éjszakát. Holnap napközben is általában erősen felhős marad az idő, csak a középső ország részben elsősorban a Duna vonala mentén lebukkanhat elő rövid időszakokra a nap, és a Dunától keletre eső területeken is erre lehet számítani. Kicsit tartósabb csapadékhullás elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható holnap napközben, illetve az északi középhegység keleti előterében. A következő napokban is folytatódik az alapvetően erősen felhős borult idő, ráadásul szerdán főként a nap második felében egy picit nagyobb csapadékot adó felhőzóna éri el térségünket. Ezt leszámítva a hőmérsékletben nem történik lényeges változás. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők, az ebédhez, viszontlátásra!